kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, és előre bocsánat, mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy 11 néhány éve vagyok meghívott előadójának a rendezvénynek, és nagy örömmel szolgál, hogy a 25. ünnepi rendezvényen is előadhatok. Ahogy a címből láthatják, igyekeztem egy olyan az akadémiai szférához tartozó intézményekre vonatkozó hálózati fejlődéssel kapcsolatos üzenettel jönni. Azaz, hogy milyen lesz a jövő iskolája, könyvtára, múzeuma. A jövőt lehet, hogy nem pontos megfogalmazás itt. Azok a megoldások, amelyeket itt az elkövetkező percekben bemutatok, azok a fejlett világ néhány egyetemén, könyvtárában, múzeumában már használnak, és remélem, hogy ezeknek a hatása az előbb-utóbb hazánkban is majd felelhető lesz. De mielőtt sort kerítünk erre a dologra, szeretnék újra definiálni egy korábbról ismert fogalmat, nevezetesen a digitalizációt. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor az analóg világból átléptünk a digitálisba, akkor használtuk, de az elmúlt néhány évben újból és újból a mindennapi szóbeszéd fogalmává válik, és már úgy gondolom, hogy túlhasználjuk, és olyanok is használják, illetve olyan kontextusban, ahol annak nincs ott a helye. Ezért úgy gondoltam, hogy szánnék rá egy néhány mondatot. A digitalizáció a mai megfogalmazásban és azokban az információtechnológiai megoldásokban, amelyek az ott látható életünk különböző területeit áthatják, az nem más, mint egy transformáció. Nagyon egyszerűen olyan transformáció, amely digitális információtechnológiai megoldásoknak az alkalmazásával következik be ez a transformáció. Ez érvényesíthető a profitorientált világra, és természetesen a non-profit világra is. Én jobban szerettem a reform kifejezést, mert ebben benne van nem csak a változás, hanem a jobbító szándékú változás. Természetesen azért csináljuk ezt, hogy ez a transformáció az hatékonyabbá, olcsóbbá, eredményesebbé tegye a használókat. És akkor nézzük, térjünk is vissza oda, hogy mi a közös ebben a három intézményben. Nagyon egyszerű a válasz, az, hogy mindegyiknek kell egy épület, amelyik helyt ad azoknak a funkcióknak, amitől az iskola, a könyvtár és a múzeum. Azért gondoltam, hogy a digitalizációval kezdem, mert ez a digitális transformáció az, ahogy láthatták azon az előző ábrán, az oktatásban is előbb-utóbb teret fog nyerni, illetve az itt felsorolt intézményekben is. Tehát ezt majd újból és újból visszatérve szeretném, hogyha gondolnának arra, hogy ez a transformáció vajon tényleg jobbá, hatékonyabbá teszi a működését. Nézzük meg egy hipotetikus épületet. Következő ábra egy kicsit zsúfolt lesz, ne ijedjenek meg tőle, feloldom a komplexitását. Majd egy épület, legyen szó akár iskoláról, akár a könyvtárról, múzeumról, alapvetően hálózati szempontból két halmazra bontható. A bal oldalán az épület üzemeltetésével kapcsolatos hálózatokra, ilyenek a felvonók, hűtés, fűtés, légcsere, világítás, biztonsági kamerák, beléptető rendszer. A jobb oldalán pedig az informatikai részét látjuk, asztali számítógépek, telefonok, videokonferenciaeszközök, wifi. Ez körülbelül egy 10-15 évvel ezelőtti állapot, és ezekkel a fekete markáns csíkokkal szerettem volna érzékeltetni azt, hogy annak idején ezek a funkciók, ezek teljesen egymástól elkülönült, izolálódott silókban működtek, saját menedzsment rendszerükkel, és nem volt átjárás közöttük. Az elmúlt 6-8 évben bekövetkezett egy olyan változás az informatikai hálózatban, elsősorban az IP telefonok megjelenésével, azaz amikor rájöttek, hogy az adatcsomagokba hangot, illetve a videokonferenciának a videóképét is lehet digitalizáltan belecsomagolni, Amikor is az informatikai hálózatnak az eszközei, azok konvergáltak, és az adathálózatról, egy közös menedzsmentről, akár még az energiamenedzsmentet is meg lehetett oldani. Mindezt úgy is meg lehetett csinálni, ahogy itt lehet látni, hogy nem mindegyiknek kell külön tápellátás, hiszen az az innováció, hogy az Ethernet kábelen keresztül is a kisfogyasztású eszközöknek lehet energiaellátást adni, ez az úgynevezett Power over Ethernet, ez a technológia, ez lehetővé tette ezt. És most eljutottunk oda, hogy van néhány épület már a világban, ahol a bal oldalon lévő üzemeltetési hálózatoknak a silói is lebomlanak, és ugyanígy ennek a Power over Ethernetnek az alkalmazásával és új megoldásokkal egy teljesen konvergált hálózatot lehet létrehozni. Ennek az egyik hajtó motorja a LED világítás megjelenése volt, hiszen a ma még használatos, általánosan használt világításnál külön kell egy tápellátás, és külön kell vezérlés kapcsolók, amikkel gyakorlatilag a működését befolyásoljuk. A LED világításnál nem kell külön tápellátás, ugyanazokról a switchekről, nem ugyanazokról, kicsit kibővített, modernizált, nagyobb teljesítményű tápegységgel ellátott kapcsolóberendezésekről lehet, de az érzékelők megjelenése is nagyon fontos volt. Nem akarom hosszúra nyújtani a szót, a szinergia eredménye egy intelligens épület koncepció. Látom a szemekben, hogy az intelligens szó itt nem helyén való, szerintem se, de jobban nem találtam. A lényeg az, hogy ez az épület, amelyet az előbb mutattam, bizonyos környezeti hatásokra olyan reakciókkal válaszol, amelyek természetesen az automatizmusok révén beleprogramozottak, amely egyfajta alkalmazkodás. Az evolúcióból ismerjük, hogy azok a fajok éltek tovább, amelyek képesek voltak a változó környezeti hatásokhoz alkalmazkodni. Ezért gondoltam használnak okos jelzőt is a hasonló kontextusokban. És miután mi szeretünk minden új dolgot belehelyezni egy korábban ismert fogalomrendszerben, talán pont ennek a konferenciának a 2 vagy 3 évvel ezelőtti előadásom alkalmával beszéltem a tárgyak internetéről. Ez, amit láttunk ezzel a konvergált épületrendszerrel, ez egy tulajdonképpen a tárgyak internetének az egyik megnyilvánulása, egy konkrét alkalmazási példája. Ugye azt mondtuk, hogy a tárgyak internete az, amikor nagyon sok kommunikációra képes eszköz, itt abban a zöld sávban lehet látni különféle érzékelőket, és ez az egész piros téglalap tulajdonképpen az épület. A zöld sávban látható szenzorok, azok információkat nyernek a környezeti hatásokból. Világos van, akkor a fényérzékelők, ha mozog valaki, akkor a mozgásérzékelő, hő, stb. Ezek az információk, ezek az információk bejutnak az adatközpontba, és ott analitikai, illetve különböző vezérlőprogramok feldolgozzák a bekerülő információt, és visszahatnak vagy a szenzorokkal egybeépített aktuátoroknak, vagy beavatkozóknak, vagy másoknak. Melyek lehetnek ezek a beavatkozók, ajtózárak, LED-lámpák, hűtő, fűtő, stb. Tehát ez a rendszer, ez az intelligens épület koncepció, az nem más, mint a tárgyak internetének az egyik megnyilvánulása. És hogy nézzünk néhány konkrét hatást is, ha túl sok a fény, akkor automatikusan az árnyékolással lecsökkenti, ha kevés, akkor felkapcsolja a világítást, de nem úgy, ahogy mi ma tesszük, hogy még hogyha szegmentálva is van, de az adott szegmensnek a kapcsolója a teljes világítást egyformán felkapcsolja, hanem a LED-es világítási rendszer szenzorokkal összekapcsolva képes arra, hogy az ablakhoz közelebbi világítótestek, ahol ugyanis áramlik be a természetes fény, ott kevesebb fényt adjanak, az ablaktól távolabbik pedig többet. Azért, hogy egyenletes legyen a megvilágítás. Ugyanez a fűtésre is, hogyha besüt a nap, akkor nyilván az ablakhoz közelebb meleg van, és így tovább, és így tovább. Hogyha egy ilyen teremben már működnének ezek az intelligens funkciók, akkor a mozgásérzékelők, illetve a széndioxid érzékelők abból a növekedésből, amit mi kilehelünk, érzékelnék, hogy itt sok ember van, és intenzívebb szellőzés kapcsolnának be automatikusan. Több egyidejű hatás pedig komplex válaszreakciót is ki tud váltani, ha mondjuk tűz keletkezik, füst, növekszik a hőmérséklet, emberek mozognak, és ma már a mobileszközök annyira hozzátartoznak a felhasználóknak a mindennapjaihoz, hogy a korszerű egyetemi épületekbe, amikor a hallgatók bejönnek, akkor a mobileszközükkel egyből fölcsatlakoznak a hálózathoz, és az azonosítójukkal pontosan tudható, hogy kik vannak abban az érintett füsttel, esetleg tűz veszéllyel által veszélyeztetett részben, és az épület az adhat olyan reakciót, hogy nyíljanak ki a vészkijáratok, leállítja a felvonót, azoknak, akik bent rekedtek, a mobileszközükre riasztást küld, akár olyan okos módon is, hogy térképet is elküldi, hogy merre lehet a vészkijáratot megtalálni. De, és akkor itt visszatérnék a világításhoz, miután ezeket a ledes lámpákat külön egyenként meg lehet címezni és föl lehet kapcsolni, akár azt is meg lehet csinálni, hogy az adott helyzethez igazodva azokat a lámpákat felkapcsolni, amelyekkel egyfajta lámpasorral a vészkijárathoz lehet vezetni azokat is, akiknek nincs mobiltelefonjuk. Többször is említettem a lámpát, illetve a ledes világítótestet, lámpa az túl populáris világítótestről beszélünk. Sokan csak azt a jó tulajdonságát értékelik, hogy energiatakarékos, keveset fogyaszt. De az, hogy külön-külön egyenként IP címmel rendelkezhet, egyenként megcímezhető, vezérelhető, fényereje változtatható, szenzorokkal kombinálva az előző példában említett módon lehet fölle kapcsolni, ezek mind olyan érdekes dolgok. Az utolsó előtti pedig ma már folynak olyan kísérletek, amelyek a világító testeket használják, próbálják adatkommunikációra használni, hiszen a fénynek a modulálásával információt lehet átvinni. Ez még gyerekcipőben jár, de szerintem előbb-utóbb ennek az előnyeit is élvezni fogjuk. Az utolsó tulajdonságot bekarikáztam, mert ez egy különösen érdekes. Megszoktuk a korábbi, tulajdonképpen az első negatív tapasztalatokból okulva, hogy amikor a ledes fénnyel először találkoztunk, annak nagyon hideg fénye volt, és ezért sokan az emberek nem szerették. Ma már sokat fejlődött a ledes technológia is, akár a színhőmérséklet változtatható, és milyen következményei vannak ennek? Ma már arra is figyelnek, hogy reggeltől estig, akár diákok vagyunk, és egy oktatási intézménynek az épületében dolgozunk, működünk, akár dolgozunk és a munkahelyünkön, de nagyon sokáig mesterséges fény hatása alatt dolgozunk, tanulunk. És a természetes fénynek reggeltől sötétedésig a színhőmérséklete változik, és ez hatással van a biológiai működésünkre is. Különböző hormonok, egy megadott hullámhosszú fény hatására indulnak, kezdenek el termelődni. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy fény, és csak hogy lássunk. Ennek a természetes fénynek az egészségre, illetve a teljesítményre való hatását vizsgálták egy kutató többel is, de én itt egy példát hoztam fel. Elég drámai módon a matematikai teszteknél az olvasási teszteknél 26%-kal növelte a teljesítményt a természetes fény alkalmazása. Ha ezek a ledes világítótestek képesek reprodukálni a természetes fénynek a hullámhosszát, a színhőmérsékletét, és ezt a napszak változásával képesek követni, tehát szimulálni tulajdonképpen a természetes kinti világot, akkor ezzel javíthatjuk a biológiai funkcióinkat. Hogy mennyire széles körben foglalkoztatja a technikát, a technológiát ez a dolog. Az egyik legismertebb okostelefongyártó a legutolsó szoftver verziójában egy olyan funkciót jelenített meg, hogy este, alapértelmezés szerint este 10-től reggel 7-ig, de ez állítható korábbra is, melegebb fénye van a telefonnak. Én kipróbáltam, tényleg sokkal kellemesebb nézni, és mindezt azért, mert nagyon sokan alvási zavarokkal küzdenek, pont azért, mert este tévét néznek, és a hidegfényű telefonképernyőt az gyakorlatilag károsan befolyásolja azt a hormontermelést, ami az alváshoz hozzásegítenek. Természetesen könyvtárban, múzeumban is hasznos ez, hogy nem mindegy az, hogy a kiállított tárgyakat, vagy azokat a metszeteket a gyönyörű szép könyvekben az igazi színük és fényük alapján látjuk, vagy pedig egy mesterséges világítás által befolyásolva. Milyen előnyökkel jár ez? Én felsoroltam egy csomó mindent, és önök megkérdezhetik, hogy és milyen hátrányokkal. Hátrányokról még nem tudunk, azt leszámítva, hogy ennek is megvan a komplexitása, még új technológia, minden új technológiának van az elején még gyermekbetegségei, de most nézzük tovább. Amiket eddig elmondtam, azaz az épületeknek, az információtechnológiai, informatikai hálózatának és az épület üzemeltetési hálózatának a konvergenciája, amely az előbbiekben említett előnyöket hordozza. Ehhez társul még egy olyan fontos újdonság, ami az előbb már említettem, hogy a mobiltelefon tulajdonképpen annyira már az emberek saját tartozéka, hogy sokan függőségben is szenvednek tőle. A mobil, attól függően, hogy hol van a mobiltelefon, mivel a használója is ott van, ezért nagyon jól lehet egy teljes wifi lefedettséggel bíró intézményben meghatározni a felhasználójának a helyét. Ilyen és módszerrel. A wifi rádiókkal behálózva az épületeket, akár egy méter vagy egy méter alatti pontosságot is el lehet érni, ma már igazán kifinomult módszer ez a hely meghatározásra. És akkor nézzünk néhány példát. Az iskolában ezen a saját mobileszköz használaton és a hely meghatározáson, illetve ezek kombinációján alapulva lehet például navigálni a kívánt épülethez, előadóteremhez, laborhoz. Egy egyetemi kampusz, mint amilyen a debreceni, és ez egy kisebb város, egy új hallgató bekerül ide, azt se tudja, hogy nyilván az első hetekben még, hogy hova merre kell menni az órákra. Egy ilyen navigációs alkalmazás, ami a wifi-t használja, és ő a saját mobileszközével tud navigálni, ez jó használható. Ez természetesen összeszinkronizálható az órarenddel, figyelmezteti az órakezdésre, és a tanároknak, az intézménynek is előnyöket biztosít, a jelenlévőket automatikusan naplózza, nem kell megkérdezni, hogy itt van-e valaki, és az alsó iskolában még, hogyha a szülők aggódnak a gyerekeik miatt, SMS-t tud küldeni, hogyha a gyerek a moziba ment az iskola helyett. Figyelmezted a veszélyre, menekülési utat mutat, azonosítja azokat, akik bent rekedtek az adott veszélyes területen. Szóval nagyon sok jó tulajdonsága van. Mindezek egyszerűbbé, biztonságosabbá teszik a tanárok életét. Nézzük a könyvtárat. Könyvtárakban itt látszik egy hatalmas olvasóterem. Két funkciót találtam a nemzetközi világ példái közül. Ez egy ausztrál könyvtárnak a megoldása, ahol is olyan sok munkahely vagy olvasóhely van, és olyan nagy kiterjedésű a könyvtár, hogy a bejáratnál egy ilyen embermagasságú hatalmas képernyőre, itt látják jobb oldalon a pontokkal, lehet látni, hogy hol vannak foglalt helyek, illetve szabad helyek, ott aki már a bejáratnál vannak kedvenc helyei, vagy megnézhető, hogy mennyire zsúfolt, telített, akár így zoomolva, felnagyítva, egészen részleteiben is megnézheti, hogy hol vannak szabad helyek, és akkor utána már célzottan oda megy. A másik funkció, az pedig könyv megtalálásához segítségkérése mobileszközön, hogyha ott a polcokon keres valaki és nem találja a könyvet, akkor bal oldalon lehet látni a mobil alkalmazásával egy egyszerű funkcióval segítséget kér. Könyvtárosnak a mobil alkalmazásán megjelenik a könyvtár alaprajza, és annak a fényképe, illetve neve, és az is, hogy a könyvtárban pontosan hol van, hol áll, ahol segítséget kér a könyv megtalálásához. Nézzük a múzeumot, ez a kedvencem. Azt hiszem, hogy némi elfogultsággal is beszélek róla, mindig is szerettem múzeumban járni, különösen a természettudományi múzeumban. Azt olvastam, elég sok múzeumnak a küldetését átolvastam. A mai múzeumoknak természetesen a hagyományok tiszteletben tartása és a régi korok emlékeinek a gyűjteményben való megtartása, megőrzése túlmenően, ma egyre inkább az edukáció és az élményszerzés a célja. Azt az egyik határozottan leírta így, mint egy ilyen erős kijelentést, hogy ő nem szeretné, hogy az ő múzeumok a régi korok tárgyainak egy raktára legyen, és a látogatók ott csak unatkozva sétálgassanak. Szeretnék, hogyha érdekesen lehetne bemutatni a látnivalókat, saját programot is összeállíthatnának, akik oda mennek, saját eszközüket, mobil eszközüket használhatnák, hiszen ez ma már mindennapos tartozék, és igény szerint többlet információra is kíváncsiak, nem csak amit látnak a fényképen, illetve a festményen. A nagyon sok mobil eszközre fejlesztett alkalmazás van, ez egy külföldi példa, ezt a négy képernyő képet tegnap este mentettem le a telefonomról. Gyakorlatilag előre definiált programokat és sok minden aktualitást ki lehet választani, de ezek statikus információk, ennél van használhatóbb is. Az itt szeretném megjegyezni, hogy kerestem magyarországi példát is, egyetlen egy nagyon innovatív és jó példát találtam, sajnos kipróbálni nem tudtam. A Szépművészeti Múzeum, amelyik bezárt, ott fejlesztettek egy olyan alkalmazást, amelyik a hallássérültek számára egy jeltolmács a mobileszközön jeleléssel elmagyarázza, hogy milyen műtárgy előtt áll, a műtárgyon pedig egy QR kódos, egy kód van, amivel azonosítja, hogy mit is lát. Ezek a statikus információk, a következő alkalmazás az a Clevelandi könyvtárnak az alkalmazása. A felhasználói interfésze az nem túlságosan impresszív, ahogy itt látják, viszont van egy állítsd össze a saját látogatási programodat. És itt jön a varázslat. Bemegy a múzeumba a látogató, és a bejáraton belül van egy 20 méteres, hatalmas, gigantikus videófal, amelyik érintő képernyőkből van összeállítva. Lehet látni, hogy milyen sokan tudnak egyszer ott válogatni. Ezen a falon a múzeumnak, ennek a múzeumnak ugyan megszem 4000 vagy 4500 tárgya van a gyűjteményben, ezeknek a tárgyaknak a fotója ott szép lassan mozog jobbra, így 10 perc alatt cserélődik az egész, és gyakorlatilag ugyanez más nézetből, ott vannak dokkoló állomások, azok a kis alacsony valamik, amelyekre akár a saját iPad-jüket, akár ott a bejáratnál kölcsönözhető iPad-et, hogyha letesznek, és kiválasztanak így érintéssel egy-egy látnivalót. Itt mutatom a bal oldalon, akkor annak a képe felnagyítódik, és ott a piros szívre szintén érintéssel rátöltődik erre a mobileszközre. És így módon bizonyos idő elteltével kialakul egy gyűjtemény, ami a látogató saját igényeihez igazodik. És akkor ezt leemelve a dokkolóból elindul a múzeumban, természetesen ez a múzeum alaprajzát is belekalkulálva, optimális sorrendre fölfűzi, és bejárja ennek a segítségével a múzeumot. De ez még mind semmi, vannak interaktív képernyők is, itt a képen is látszik 4, pedig ez nem túlságosan nagy része a múzeumnak. Miért van erre szükség? Azért, hogy kreatívan szórakoztassák a látogatókat. Itt az egyik példa, hogy azt nem tudom, hogy okokozati sorrendben hogy van, hogy, mert nem volt alkalmam sajnos személyesen megnézni, hogy vagy kitesz a gyűjteményből egy darabot, amelyiken egy érdekes arckifejezés van, és arra kéri a látogatót, hogy ő is imitálja ugyanazt, vagy fordítva, hogy először a látogató mutat egy arckifejezést, és akkor az adatbázisból gyorsan hozzákeresi a képet, ezt a párosítást el tudja küldeni magának e-mailben, játék. A másik ugyanez a testtartással, a testtartás egyezés, ott mutatja a jobb alsó sarokba, hogy ez a látogató az ott 93%-osan sikerült neki leutánozni a szobornak a testtartását. Festmény, puzzle, illetve a virtuális tárlatvezetést is lehet vele megvalósítani. A látogató jár körbe, megtetszik neki valami, ráirányítja ennek a tabletnek a kameráját, és akkor bejönnek többletinformációk. Ez az úgynevezett kiterjesztett valóság, az angol száz világban ezt augmented reality-nek hívják, amely sokkal bővebb, részletesebb információkat tud adni, például egy szakképzett tárlatvezető egy videó lejátszásával elmondja, hogy készült a kép, milyen részére érdemes odafigyelni. Igény szerint ilyenre is van mód. Összegzésként elmondanám, hogy a jövő iskolája, könyvtára, múzeuma olyan kifinomult információtechnológiai megoldásokat használ, amelyekben ez a konvergált épületautomatizálási és informatikai hálózat mellett fejlett automatizáció van, analitikai feldolgozás a saját mobileszközökre épít erősen, kihasználja ennek a LED-es világításnak az összes biológiai és egyéb előnyeit, és ezáltal olyan hatékony energiamenedzsmentre képes, amelynek eredményeképpen ez a digitális transformáció lényegesen hatékonyabbá, komfortosabbá teszi az életünket. És remélem, hogy ez most még a fejlett világból egy-egy példa, remélem, hogy néhány éven belül a magyarországi intézmények is élvezni fogják ennek a rendszernek az előnyeit. Köszönöm szépen a figyelmet!